Igen, ez továbbra is a kávézó a világ végén, ahol még mindig Szigeti Krisztiánnal beszélgetek, aki a Gábor Dénes Díjasok Klubja Egyesület elnöke, és hamarosan megrendezésre kerülő a Gyógyszerészet Jövője című konferenciájuk kapcsán beszélgetek, bármilyen meglepő, a gyógyászat jövőjéről.
Még egy kicsit lovagolják itt a mesterséges intelligencián, hogy különböző fehérje modelleket ugye úgy tudott lemodellezni a mesterséges intelligencia, mint senki más, és akkor ez akár teljesen új területeket, vagy új molekulákat, új gyógyszereket is hozhat a felszínre, amik eddig akár eszébe se jutottak senkinek. Ez mennyire valós, mennyire van jelen ez a kutatásban?
Teljesen. Tehát, hogy ez így van. Tehát, hogy pont azért keresünk új molekulákat is, új szerkezeteket, új helyeket, hogy ami senkire nem jutott eszébe, azokat gyorsan meg lehessen futtatni ezen a mesterséges intelligencián, és eljutni oda, hogy ezt az egész válogatási folyamatot nagyon-nagyon fölgyorsítjuk. Ugye ez a tekeredés, ugye ez a fehérje szerkezetvizsgálat, amivel én is régen foglalkoztam, ez a saját témám is volt egy kicsit, az azért
Alpha
egy nagyon...
Fold, ugye így hívták.
Így van. Az egy nagyon érdekes témakör, mert az egy, hát eredetileg a fehérje működésének egy nagyon fontos rész, hogy hogy néz ki a szerkezete térben. És ez erre csak ilyen mechanikus modellek voltak, mondjuk így udvariasan vagy egyszerűen, ami nagyon sokáig tartott, vagy egyáltalán nem is lehetett pontosan becsülni. És a számítástechnika eljutott oda, hogy ezt az egész folyamatot hát egy kicsit nem csak fölgyorsította, meg is kerülte, úgy, hogy pontosabb legyen. És ez egy nagyon nagy előrelépés volt a maga, de hát nem csoda, hogy Nobel-díjat is adtak ezért az adott eseményért, mert hogy ez olyan...
A mesterséges intelligenciának?
Nem.
Az organikus intelligenciának.
Mert hogy ez egy akkora nagy lépés volt a fehérje alapú, már pedig azért erről még nem beszéltünk, de a fehérje alapú gyógyszerek, azok egy nagyon-nagyon nagyon fontos részét képezik jelenleg a gyógyszerkutatásnak. Azoknak a szerkezetének a megértése, az egy új kaput nyitott tulajdonképpen az új gyógyszerek irányába.
Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy mik azok az új frontvonalak, kapuk, amik így a gyógyszergyártásban most így előjöttek. Mik azok a lehetőségek, amiket ha már egy kicsit így a sci-fi szeretetem így körbe lebegi ezt a műsort, ami fele mozdulhat ez az egész gyógyszerkutatás és a gyógyszerkutatás jövője.
Igen, köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt két része kéne bontani az egész folyamatot. Az első, hogy hát vannak olyan eredeti kész molekulák, amik tényleg az ötlettől indulnak. Ugye itt ami ilyen nagyon fontos irányvonal manapság, az egyik ezek a biológiai alapú anyagok, tehát ami hasonló, mint a mi immunrendszerünk alapján működők. Ugye ezek főleg tumorterápiában nagyon használt dolgok, de vannak mások is természetesen, ami célzott, személyre szabott terápiát tesznek lehetővé. Vannak különböző DNS, RNS alapú kezelési módszereket, például azokat ritka betegség esetén nagyon jól használják. Ugye ezekről szól manapság nagyon sok hír, hogy gyerekeknek gyűjtenek speciális terápiában. Ugye ezek nagyon drágák, mert nagyon kevés ember van, nagyon bonyolult technológiával állítják elő, de nagyon hatása van. Tehát ahelyett, hogy meghalna szegény gyerek, nagyon korán meg tudjuk gyógyítani, vagy nagyon sokat tudunk az állapotán javítani, és egy hát most csúnyán fogom mondani, de egy termelő normálisan, vagy majdnem normálisan működő állampolgár lesz, aki aztán utána bármi lehet.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor igen, tehát, hogy van, ugye mindenkinek megvan a maga egyedi genetikai kódja, és hogy az kifejezetten olyan gyógyszereket fejlesztenek ebben az esetben, ami annak az adott embernek a nagyon-nagyon speciális genetikai kódjára van behangolva? Így kell ezt elképzelni?
Van ilyen is. Így van. Hogy egy genetikai hibát, vagy egy fehérjét, egy rossz fehérje működést kiküszöböljenek, vagy helyette csinálnak valamit, ami megjavít. Hát sok útja van, így van, ilyenre kell gondolni pontosan. Uh-huh. És akkor szintén egy nagyon fontos dolog, ami talán a legközelebb áll hozzám, akkor azt is megemlítem, ez a szintén célzott terápia, ez itt olyanra kell gondolni, hogy a olyan pontosan célzott, tehát hogy a tumort pontosan célzó anyagokat állítunk elő, és azt megjelöljük mondjuk egy olyan izotóppal, ami sugároz, ami belül a testen belül pusztítja el ezeket a tumorokat. Ez egy nagyon fontos vonal, és ebbe az elmúlt években szintén hatalmas előrelépések voltak. Hát és ezeknek a kombináció is elképzelhető mindenféle formában. Tehát ezek voltak az eredeti, mondjuk így, készítmények, és akkor a következő, ami szintén fontos része a konferenciának, és azért is fontos, mert Magyarországon a gyógyszergyárak nagy része, a magyar gyógyszergyárak ebbe utaznak, ezek pedig úgy szokták hívni, hogy generikus készítmények, vagy bioszimiláris készítmények, ott arra kell gondolni, hogy ezek az eredeti molekulák, ezek általában szabadalommal védett termékek, mert nagyon sok idő, ugye mondtam, ez a $2 milliárd, hogy be kell hoznia, tehát senki se akarja kidobni ezt a pénzt, de ha eltelik ez a szabadalom, akkor valamilyen módon próbálnak új ilyen anyagokat csinálni. És ezek a, mondjuk így röviden, generikus készítmények, amik pontosan hasonló, vagy pontosan megegyező molekulákat csinálnak az eredetivel, kicsit máshogy formulálják, kicsit más csinálják vele, de igazából hat.
Tehát az, amikor mondjuk nem tudom, az aspirin volt valami, és akkor annak van a különböző amopirin, de igazából nagyon ugyanazt csinálja.
Így az aspirin az jó. Például, hogy ezt a Bayer találta ki anno, hát aztán már 100 éve nagyjából, most pontosan nem tudom, mikor csinálták, de nagyon régen, és vannak más aspirinek ugyanazt a molekulát, használni csak más brand név alatt. Most ennél persze bonyolultabb a kérdés, mert hogy generikus készítménynek nevezzük azokat is, amikor ezt az eredeti molekulát vagy máshogy, hát így mondják, hogy formuláljuk, tehát itt arra kell gondolni, hogy változtatjuk a felszívódását, tehát hogy hogyan hasson, elhúzzuk, tehát például agyes gyógyszerek, ugye bevesszük a tablettát, 6 nagyon jó, 5 percig hatalmas dózis, vagy egy óráig hatalmas dózis, aztán visszaesik, ez nem jó, gondoljuk például egy inzulinra. Ugye az inzulin készítményeknél is az a jó, ugye cukorbetegség az egy sajnos nagyon problémás terület, és nagyon gyakori, ott az a jó, hogyha ezt a szervezetből cukorszintet stabilizálni tudjuk. Na most ilyenekre kell gondolni, hogy ez egy lassú felszívódású anyag, vagy C-vitamin, ugye annál is egy probléma, de hát az nem gyógyszer, csak hogyha értsék a hallgatók, ott is, ha tudjuk lelassítani a felszívódást, és konstant szinten tartani ezt a hatást, akkor tök nagyon jó eredményeket tudunk elérni. Ilyesmire kell gondolni itt ezeknél. Na és ebbe azért a magyarok nagyon jók, a magyar gyógyszergyárak, mert sok ilyen szer van forgalomban.
És akkor itt van egy ilyen áttörés, amiben ezeket akkor elnyújtott hatást lehet akkor elérni.
Például, igen, így van.
És mi a helyzet a kicsit holisztikusabb hozzáállással? Ugye azt nagyon sokan nehezményezzük a nyugati orvoslásban, ugye, hogy mindig egy adott probléma, hogy van itt egy adott probléma, itt fáj, akkor arra a pontra fókuszálunk, miközben azért azt egyre inkább lehet látni, hogy a test az nem így működik, hanem ugye egy sokkal holisztikusabb rendszer, mindenről összefügg, és nagyon sokszor ugye csak a tünettel foglalkozunk, és nem feltétlenül jutunk el az okhoz, hogy ezen a téren van-e bármiféle paradigmaváltás.
Igen, én azt gondolom, hogy ez is egy fontos, amiről beszélni kell, és itt úgy pont ezt a, hát én komplex stratégiának nevezném, hogy hogyan hathatunk, ugye ezt akkor ismerték föl, hogyha egy visszalépünk egy kicsit, például ugye egy ilyen tipikus problémakör, hogy antibiotikumot adnak valami ellen, az antibiotikum ugye nem csak azokat a baktériumokat ölte meg, hanem a bélforrákban lévő összes baktériumot, az a vitaminhiányt idéztük elő, ami egy teljesen más tünetet okozott. Ugye itt arról van szó, hogy különböző egymástól függetlennek gondolt tényezők egymásra hatnak. Most persze ennek van negatív meg pozitív része, ami mindjárt egy kicsit körbejön, de érti mindenki szerintem, hogy mire kell gondolni. Na most igen, kezdték fölismerni, hogy egyes gyógyszerekre egyes más anyagok, gombák, grapefruit, ugye itt jelesen, bármilyen olyan hatóanyag, amit a táplálkozással beviszünk, vagy esetleg egy másik gyógyszer kereszt hat. Na most ez megteremti annak az igényét is, hogy ezt ne negatív, hanem pozitív értelemben használjuk, tehát mondjuk egy tumorterápiánál egy megfelelő, hát ugye itt sok étrendkiegészítő van, most ezek hatásáról, meg nem hatásáról nem akarok beszélni, de lesz a konferencián szó, tehát vannak olyan meghívott vendégek, akik például ezekkel foglalkoznak, tehát hogyan lehet segíteni például a tumorterápiát egyes olyan anyagok, étrend kiegészítők bevitelével, ami segít a beteg meggyógyulásában. Most, hogy melyik mennyire és hogyan, az természetesen egy nagyon bonyolult kérdés. Na most én azt gondolom, hogy amit most mondok, ez egy ismert dolog volt, de ami a jövőt mutatja, hogyha ezeket Egyrészt tudják a betegek, ugye, tehát erre van egy mesterséges intelligencia, vagy csak egy telefonos app, ami, hogyha valaki valamilyen gyógyszert kap, hogy ő azt szedje, mert van, mert betegség van, és azt egy telefonos appon mutatja, hogy jó, de akkor te ezt kaptad, vigyázz erre, és akkor azt nem szedi, vagy szedheti, vagy segíti, az egy nagyon nagy előrelépés lesz. Ugyanígy a másik oldal, hogyha valaki észrevesz valami furcsaságot, magán például, mert véletlenül levett valamit, amit nem szokott, és emiatt valami történt vele, ami a gyógyszer hatását kiütötte, akkor azt tudja jelenteni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, a gyógyszer hatások jelentése. Most ez persze nem lesz egy validált alatt, tehát nem lesz, hogy jó, akkor én bejelentek valamit, és holnap a gyógyszergyár ezt elismeri, mert ezt körbe fogják járni, de lesz róla egy olyan adat, amit érdemes körbejárni. Most én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen kicsit komplex szebb szemléletmódot ad, hogy az adatok, amik nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, azokat nem csak az elején, amikor egy klinikai vizsgálat van, használják, hanem a végén, amikor már követjük egy hatóanyagnak az életét, és ezzel természetesen a betegeknek az életminőségét és a gyógyszer hatását ki lehet váltani, elősíteni, vagy nem gyengíteni.
Hát és valószínűleg itt megint bejön a képbe az a fránya mesterség és intelligencia, hogy az ugye ebben is óriási előrelépés biztosíthat az, hogy van egy mesterség és intelligencia, ami az egész globális adatmennyiséget átlátja, tehát mondjuk több milliónyi hasonló betegnek a hasonló tüneteit, stb. Össze tudja vetni, és akkor talán valami olyan újfajta következtetést fog tudni levonni, amit lehetetlen lett volna, mert egyszerűen nem kötődnek össze azok a távoli végpontok, és ez is óriási fejlődést eredményezhet szerintem, csak egyszerűen az, hogy az adatokat sokkal nagyobb számban fogjuk tudni feldolgozni.
Igen, és hagyd lépjek vissza egy kicsit, mert ugye mindig a mesterséges intelligenciával szó, de miért kellett az, vagy mi vezetett ide minket, hogy ez egy fontos kérdéskör. És ugye ha megnézzük a világunkat, akkor nagyon sok olyan mérőeszközünk van, most mérőeszköz a telefont értem például, az mindenki zsebében van, megy, lépést mér, mozgást mér, celladatot mér, nagyon sok mindent, okos óráink vannak, de kamerák vannak, tehát egy nagyon sok olyan adat van, amit képtelenség feldolgozni. Persze az adatok növekedésével nőtt ennek a feldolgozási igénye is, bonyolult a számítástechnikai kapacitás, és akkor ennek a komplex rendszernek az egésze adta azt ki, most nem akarok belemenni a bitcoin farmokig, mert azok mind-mind segítették ezt a mesterséges intelligenciát, meg a számítógépes játékok, ez mind-mind ott van a háttérben, de a lényeg az volt, hogy lett egy nagyon jól működő adatfeldolgozó rendszerünk. Na most ezt az adatfeldolgozó rendszert visszatérve a gyógyszerkutatásban több helyen lehet használni. Az első már a diagnosztikában. Tehát, hogy ha van egy okos óránk, ami lehet, hogy nem pontos adatot mér, ugye az nagyon fontos, hogy a kezünkön lévő vérnyomásmérő az nem egyezik meg azzal a vérnyomásmérővel, amit egy orvos megfelelő körbejárt módszerekkel validált vérnyomásmérőt használ a hétköznapi életben, az nem ugyanaz, mint a telefonunk, vagy a óránk, de mégiscsak egy adat. Na most sok ilyen adatot, ha összegyűjtünk egy emberről, akkor ezt nagyon jól tudjuk arra használni, hogy ő neki egy korábbi, hatékonyabb diagnózisát állítsunk fel a betegségére. Ez rendben van. Utána a következő lehet nyomon követni, ugye? Tehát adunk egy gyógyszert, még csak a klinikai vizsgálatoknál, tehát amikor egy gyógyszer hatóanyagot, ugye erre nem beszéltem, de egy gyógyszer, ugye csak azt a 2 milliárdot mondtam, ebbe sok-sok lépés van, hogy hogyan kell eljutni a betegekig, de amikor már elkezdi kipróbálni önkénteseken, vagy nagyon betegeken egy adott gyógyszert, akkor ott is lehet használni ezt az adatmérést, hogy mindenféle adatot begyűjtünk, és próbálunk ugye ezeket a valós adatokat, nem csak a kórházi laboreredményeket, hanem ezeket azonnal ott online mért adatokat hasznosítani, hogy megítéljük, hogy hogyan hat az adott gyógyszer. És aztán, amikor kikerült a forgalomba, akkor megint, ugye erről már beszéltem az előbb, hogy ott megint lehet használni. Tehát ha tudjuk, hogy valakinek szívinfarktusra hajlamos, vagy tudjuk, hogy tumora volt és kiújulhat, akkor mindenféle ilyen adat, ami hát valószínűségeket fogadni, tehát itt ez egy nagyon fontos dolog a tudományban, csak valószínűséget tudunk, tehát nagyon-nagyon 100% adat az akkor van, ha már meghalt az illető, de akkor már minek, ugye szokták ezt mondani. Tehát, hogy ezekből levonhatunk következtetéseket, és ezt mind felhasználhatjuk a betegség fölismerésébe, hatékony gyógymód kifejlesztésébe, illetve a gyógyítás hatékonyságának tesztelésére.
Vagy akár a megelőzésében is.
Így van, pontosan.
Mert ugye ezek az adatok akár arra is jók lehetnek, hogy oké, nem olyan pontos az adat, amit az óra mér, de mondjuk lehet, hogy azért viszont a konstans, mondjuk magas vérnyomást mér, akkor azt tudja mondani, hogy figyelj, el kéne menni a dokihoz, és ezt meg kéne vizsgálni, így mert van. Itt azért itt valami gond van. Úgyhogy igen, ez a pozitív oldala ennek az egész mesterség és intelligencia dolognak, de nyilván pont ugyanezért kap sikító frászt egy csomó ember, mert hogy olyan szinten ugye fogják átlátni az életünk minden területét, és nyilván ezek az adatok, hogyha jó szándékkal kerülnek valaki kezébe, az tök jó, de hát nyilván tudjuk, hogy nem mindig így van, de hát igen, ez a Gini már kikerült a palackból, úgyhogy most igen, abban lehet bízni, hogy azért ez a pozitív része az erősebb lesz, mint a negatív.